Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édes atyánk Jézus Krisztus által, azért könyörögtünk az énekbe, tárd ki a szíved előttünk. És amikor ezt a kérést végig gondoljuk, rájövünk arra, hogy te már rég kitártad a te szíved. Te már rég készítettél nekünk életet, életet, amelyet most élünk, és örök életet, amelybe a mi lelkünk tart. És nem is ezzel lenne a hiba, Istenünk, hanem azzal, hogy mi, a te gyarló gyermekeid, oly sokszor tékozlunk. Tékozlunk, s kitárt szívedbe, nemhogy be, inkább kitérünk onnan. Úristenünk, te látod a mi utainkat, te látod a mi gyarlóságainkat, esendőségeinket. Te látod azt, hogy mennyiben vagyunk hűségesek te hozzád. Mert azt érezzük, hogy gyakran hűségesebbek vagyunk bűneinkhez. Gyakran nem csak a te megtisztító, megszentelő lelked az, ami vezérel, hanem a mi vágyaink, a mi emberi gondolataink. Gyakran sodródunk az árral, és nem tudunk egy határozott irányba, a te akaratod irányába menni és megindulni. Könyörögve kérünk, Istenünk, fogadj el bennünket. Fogadj el bennünket, amint vagyunk. Fogadj el, mert mi valóban szeretnénk a te gyermekeid lenni és maradni. És kérünk, így áld meg a mai igei alkalmat, amikor epedő lélekkel és szomjas szívvel jöttünk, hogy halljuk a te üzenetedet. Halljuk azt az ígét, amelyet egykor a Szentíró szívére helyeztél, és amelyet tovább akarsz adni nekünk a mai alkalommal. Jöjj lelkeddel közénk, jöjj a mi szívünkbe, adj értelmet, adj világosságot, adj figyelmet, hogy meghallhassuk, megérthessük, és megtarthassuk a te ígéret. Jövel, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét úgy, ahogy írva található Pál apostol rómaiakhoz írt levelében, a 9. fejezetből olvasom a 10. verssel kezdődő szakaszt. A fennevezett helyről Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 9. fejezetéből a 10. versről kezdődően így szól Isten igéje. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak, az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Kedves testvéreim, felolvasott bibliai ige a római levél közepén található, mármint az érvelés közepén. Egy olyan nehéz szakasz ez a Bibliának, amelyet úgy gondolom, hogy érdemes alaposan megvizsgálnunk a mai alkalommal. Pál apostol a római levélben fejti ki azt, hogy Isten kegyelme az, ami alapján mi az üdvösséget elnyerjük, és mindezt a kegyelmet hitáltal tudjuk elfogadni. És a felolvasott ige szakasz pontosan erről a kiválasztó kegyelemről szól. Kiválasztó kegyelemről és olyan ószövetségi helyeket idéz, amelyet, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, nem nagyon értünk. Legalábbis én nehezen értem. Nehezen érthető ugyanis mai emberi ésszel, és reménység szerint az ige hirdetés végére talán közelebb járunk majd az igazsághoz. Nehezen érthető az, hogy vajon hogy lehetséges, hogy Isten már a Jákob és Ézsau születése előtt megmondta, hogy melyiket fogja szeretni, és melyiket fogja gyűlölni. Melyik az az atya, aki azt mondja az iker gyermeket várva, hogy én azt, amelyik másodikként jön ki az anya méhéből, szeretni fogom, s a másikat pedig gyűlölni. Úgy gondolom, hogy érezhető, hogy mennyire problematikus ez a dolog. Érezhető, hogy mennyire félre lehet értelmezni mindezt. Lehet azt mondani, hogy Isten ezt akarja, és kész. Isten ezt akarja, ne kutassuk, ne keressük az értelmünkkel, hogy miért akar ő valamit, és hogyan akarja azt, hanem fogadjuk el. Aztán a következő példa, amelyet az apostol hoz az Ószövetségből, a fáraó szívének megkeményítésének példája. Nagyon sok ember jött már hozzám, amióta hívő ember vagyok, és kiváltképpen amióta lelkipásztor, ezzel az ige szakasszal. Hogy hogyan lehetséges ez? Egyszer egy felnőtt konfirmandus megkérdezte tőlem, hogy lehetséges az, hogy Isten valakiket kiválaszt, és mást nem. Miért zárja el a kegyelmet bizonyos emberek elől? Miért alkalmaz ilyen pozitív diszkriminációt a mai modern nyelvet használva? Nehezen tudtam a kérdésre válaszolni. De ez történik a fáraó esetében is, mert konkrétan leírja Mózes második könyve, hogy Isten megkeményítette a szívét. Elengedni a népet, már majdnem elengedi, el is engedi, aztán amikor már indul a nép, egy sereget küld utánuk. És azt írja a Szentírás, hogy azért, mert Isten megkeményítette a szívét. Ez a szakasz kiváltképpen nem csak nekünk volt problémás, nem csak nekünk problémás, hanem a két testamentum közötti időszakban a írásmagyarázó rabbik is próbálták értelmezni ezt a szakaszt. És ők úgy értelmezték, hogy Isten egy gonosz angyala volt az, aki itt közre játszott, és ő keményítette meg a szívét, mert nem tudták elfogadni, és nem tudták megmagyarázni, hogy hogy lehetséges az, hogy Isten ilyet tesz, és hát kitalálták ezt, hogy egy gonosz angyal lehetett. Isten biztos nem tesz ilyet. És valljuk meg őszintén, hogy a mi Isten képünk, és a mi Isten tapasztalásunk sem erről szól. Pláne, hogyha a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott kegyelemmel találkozunk, nem csak a Bibliában, hanem az életünkben, hogy Isten bűnös voltunk ellenére, magához ölel bennünket. Hogy nem érdemeljük meg, de mégis szeret. Hogy lehet, hogy mégis ilyenek történnek? Aztán a harmadik példa, a fazekas példája, amely úgy ábrázolja az embert és az Istent, mint Isten, aki a fazekas, formálja az embert olyanná, amilyenné szeretné, és az ember, mint egy darab agyag, alkalmazkodik a kézformákhoz. Vajon tényleg ilyen a mi életünk? Tényleg egy kényére, kedvére bennünket ide-oda formáló, az akarata szerint irányítgató Istenünk van? Tehetjük fel a kérdést. Mindez csak akkor válik bennünket vigasztaló ténnyé, hogyha belegondolunk egyrészről abba, hogy milyen embereknek szólt ez az íge, hogy milyen élethelyzetben volt, milyen élethelyzetben hangzott el. És bizony rájöhetünk arra, hogy itt még a kereszténység csíráinál vagyunk, akkor, amikor alakulnak a gyülekezetek Kis-Ázsiában, Palesztinában, és már egyre távolabb a földközi tenger mellékén, Görögországban és Rómában is. Keresztények kisebbségben vannak, és nem sokára majd eljön majd az üldözéseknek az ideje. Most is folyik egy bizonyos lelki üldözés, ferdeszém szemmel pletykákat terjesztve néznek a keresztényekre, de az igazi megpróbáltatás majd csak ezután jön. És ha belegondolunk egy üldöztetés előtt, vagy egy kisebbségben lévő keresztény csoportnak, mennyire vigasztaló tény lehet az, hogy Isten kiválasztotta őket. Ez lehetett az egyetlen vigaszuk, mert ha ez nem lett volna, hogyha ezt Pál apostol nem helyezi az ő szívükre, akkor talán elbuktak volna. Akkor talán azt mondták volna, hogy hát én nem csinálom tovább ezt a keresztény életmódot, inkább visszatérek a pogány istenekhez, és majd nem fognak akkor a szomszédaim beszélni rólam, akkor majd nem fognak megvetni azok az emberek, akik előtte a barátaim, szeretett családtagjaim voltak. Pál apostol tehát vigasztalásként is használja ezt az egész gondolatot, hogy Isten kiválasztotta az ő népét, végig folyton folyvást. Azonban mindez a tény nem ad választ a mi kérdésünkre. A mi kérdésünkre az az ige szakasz ad választ, amely az alap igében van. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Könyörülés, irgalmazás. Az apostol véletlenül sem arról beszél, hogy büntetés és megtorlás. Isten szabad kiválasztását ebből a nézőpontból világítja meg az apostol. Nem arról beszél, hogy ő büntet, hanem arról, hogy ő könyörül. És az ő kiválasztásának a lényege is az, hogy valamit megmutasson. Valamit megmutasson a környező népeknek. Valamit megmutasson a rómaiak által, a római keresztények által, a többi rómainak. És Isten kegyelmét így lehet megérteni. Megérteni azt a kegyelmet, amely ugyan egyes élethelyzetekben bizony úgy tűnik, mintha elpárologna. Úgy tűnik, mintha Isten valóban megkeményítene emberek szívét, és meg is keményíti. Azonban, amit el szoktunk mindig felejteni, az az, hogy tovább tekintsünk. Mert bár igaz az, amit Pál apostol állít, hogy nem cselekedetek útján könyörül vagy büntet meg Isten néha, legtöbbször pedig igen, hanem vannak esetek, amikor tényleg kiválasztotta az egyik testvért az ikertestvér közül, Jákobot. Tényleg kiválasztotta Izraelt azok közül, a népek közül, akik akkoriban az ókori keleten éltek. És tényleg kiválasztotta Dávid királyt, pedig ő volt a legkisebb. Isten kiválasztása mindig azért történik, hogy a többinek is jó legyen. Mert gondoljunk bele, hogy mi történik Jákob élettörténetében, amikor azt érezik, hogy mennyire igazságtalan dolog az, hogy ez a csaló Jákob lesz az ígéretnek a tovább vivője. Az ő utóda lesz majd a messiás. Mennyire igazságtalan ez. De gondoljunk bele abba is, hogy mindennek a kiválasztásnak van egy előtörténete, és legfőképpen van egy utótörténete. Mert nem tudhatjuk azt, hogy mi történt utána a fáraóval. Nem tudhatjuk azt, illetve Ézsau esetében tudjuk azt, hogy utána ő kibékült Jákobbal. És helyreállt a nyugalom, mert bizony Ézsau sem volt épp a kegyelemnek a célpontja, és ő valamilyen szinten rá is szolgált erre, mert nem érdekelte a kegyelem. És Isten kegyelmét kitölti ezekre a választottakra, De nem csak azért, hogy ezeknek a választottaknak jó legyen, hanem azért, mert az üdvösséget mások számára általuk szeretné elkészíteni. Isten kegyelme tehát így működik. Néha emberek számára, a mi számunkra érthetetlen. Néha tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a fazekas keze alatt az agyag. Formál Isten bennünket olyanná, amilyenné akarjuk. Azonban meggyőződésem, hogy nekünk is meg kell tenni azokat a dolgokat, amelyeket Isten ránk bíz. És mindig van út Istenhez. Lehet, hogy bizonyos életszakaszokban tényleg valami hihetetlen erő megkeményíti a szívünket. De mindennek célja van. Mert gondoljunk bele, hogy mi volt a célja a fáraó szívének a megkeményítésének. Hát az volt, hogy a nép megszabaduljon. Mi volt a célja annak, hogy Isten kiválasztotta Jákobot? Az volt a célja, hogy Jákobot megnemesítse, lelkében készítegye arra, hogy valóban Istennek éljen. Tudjuk jól, hogy egy küzdelem volt Jákob élete, és ennek a küzdelemnek a szava, maga a népnek a neve, Izrael, megküzdöttél az Istennel. És bizonyára minden egyes élettörténetben végig lehet követni, nyomon lehet követni, hogy mi lett az eredménye egy-egy nagy bajnak, egy-egy nagy sorscsapásnak. És biztos vagyok benne, hogy ehelyen is igaz, szintén a római levélből a 8. fejezet, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Minden javukra szolgál. Minden javukra szolgál, mondhatom úgy is, hogy minden javunkra szolgál. És az ő kegyelme lehet, hogy első látásra úgy tűnik, hogy csak egy ember által valósul meg. Lehet, hogy csak egy emberre látjuk kiáratni az ő kegyelmét, de gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus által mindenkire kiárad. És lehet, hogy azt gondolja az ember, hogy Jézusnak milyen szörnyű halála volt, és mennyire átkozott volt az ő halála, és bizony lehet, hogy ha Pilátusnak, hogyha az akkori bíráinak nem kemény a szíve, akkor nem történik meg az, ami üdvösségünk. Mindezzel azt szeretném elmondani, hogy első renden a mai ige alázatra int bennünket. Olyan alázatra, amely azt mondja, hogy ember, hajtsd meg a fejedet Isten előtt. Hajtsd meg, mert egyrészről nem tudhatod az ő akaratát. Lehet, hogy háborogsz, lehet, hogy azt gondolod, hogy perelni kell Istennel, mert igazságtalan az, amit ő tesz, de nem tudod, hogy mi lesz a végeredmény. És nem tudod azt sem, hogy annak mi a célja, hogy te egyfajta alakú cserép edényé lettél formálva. Lehet valaki keresztként éli meg azt, hogy bizonyos tulajdonságai vannak, amik nem pozitívak. Bizonyos olyan tulajdonságai, amik képtelenné teszik az általa vágyott dolgok megvalósítására. Mert például akar valaki nagyon híres sportoló lenni, hogyha nincs meg a testi adottsága. Isten nem olyanná formálta. Hiába akar olimpiai sikereket elérni, ha egyszerűen nem képes rá testileg. Mert nem így lett megalkotva. Az ilyen ember egész életén át küzdhet. És mondhatja azt, hogy milyen igazságtalan az Isten, hogy engem ilyenné alkotott. Bezzeg ott van a szomszédom, aki talán még rokonom is, és milyen erős, és mennyire képes a nagy sportteljesítményekre. Lehet egy életen keresztül ilyen vívódásokat végigvinni. És a másik út, amit az apostol javasol, és lehet, hogy igazságtalannak tűnik, de mégis ez a hasznos, meghajtani a fejünket, és azt mondani, hogy elfogadom azt, ami az Isten akarata. Elfogadom azt, hogy nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És hogy ilyen alázattal tudunk viseltetni a mi életünk iránt, a mi adottságaink, a mi körülményeink, testi-lelki tulajdonságaink iránt, akkor valóban nyugalmat lelünk. És akkor meglátjuk azt a célt, amelyet Isten a mi számunkra készített. Mert igaz az, amit az apostol mond, hogy különböző formájú edényekké, egyeseket díszesebbekké, másokat kevésbé díszessé. Tehát gondoljunk bele, hogy ugyanez az apostol beszél arról is, hogy egyeseket Krisztus testének különböző helyére helyezett el az Isten. Van, aki láb, van, aki kéz, van, aki szív, van, aki szem. És egyik tag sem mondhatja a másiknak azt, hogy lám, én nemesebb vagyok, mint te. Úgy gondolom, hogy ez a kép itt is alkalmazható. Mindannyian meg tudjuk találni a hivatásunkat, még akkor is, hogyha azt érezzük, hogy Isten kegyelme nem mindig nyugszik meg rajtunk, és másokat jobban kedvel, jobban kedvez neki. Ahogyan bizonyára ez volt, ez az ős bűn volt benne Káinban is, aki oktalannak érezte azt, hogy az ő áldozatát Isten nem fogadta el. És meg is lett az eredménye, az Isten előtt való meg nem alázkodásnak. Mert bár Káin lehajtotta a fejét, de nem azért, mert Isten előtt alázkodott meg, hanem azért, mert mérges volt, és haragudott, és dühöngött. Nem tudta elfogadni azt, ami történt. Könnyű erről beszélni, testvérek. Könnyű erről beszélni, hogy fogadjuk el az Isten akaratát, de a legkeményebb hit kell ahhoz, hogy ezt mindennapi életben meg tudjuk tenni. Mert a mi vágyaink, ezek a földi vágyak észrevétlenül belopóznak az ember életébe, és egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy már nem az Isten akaratát követjük. Milyen nehéz visszatérni. Milyen nehéz azt mondani, hogy ismét beleállok abba az ösvénybe, abba a keskeny ösvénybe, amelyet az Isten készített az én számomra. És bizony lesznek olyan hitpróbák, amikor legszívesebben azt mondanánk, hogy igazságtalan az Isten, hogy ilyet tesz velünk, pont velem, aki hisz, aki bízik, aki gyakorolja a hitét. De higgyük el, testvérek, hogy ő könyörülő Isten. Ő irgalmas Isten, ahogy már az Ószövetségben is, a 10 parancsolatban is ezt olvashatjuk, hogy irgalmasan bánik, ezerízik azokkal, aki őt szeretik. Ezerízik. És a bűnt, az pedig csak harmad és negyedízik bünteti meg. Gondoljunk erre, testvérek, akkor mindig, amikor próbák elé állunk, hajtsuk meg a fejünket, és alázkodjunk meg Isten előtt, találjuk meg az igazi helyünket, hiszen az Isten előtti alázat az embernek az igazi helye. És akkor meg fogunk nyugodni. Akkor rá fogunk ébredni arra, hogy valóban nem azért, aki fut, és nem is azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. És ezek után rá fogunk arra is jönni, hogy akik Isten szeretik ilyen alázattal, azoknak valóban minden a javukra szolgál. Istenek szent lelke munkája mindannyiunkban ezt az előtte való elcsendesedést, akaratunk, vágyaink lecsendesítését, és figyeljünk őre. És higgyük el, hogy nem durva szóval, nem haragosan, hanem szeliden, atyai szeretettel fog megszólítani bennünket. Amen. Urunk Istenünk, megvalljuk szent színed előtt az, hogy gyakran mennyire nem értjük meg a te dolgaidat e világ dolgaiban. Gyakran nem tudunk különbséget tenni a között, ami az emberi bűn miatt van, és ami a te akaratod szerint való. Mert azt tapasztaljuk, hogy te hagyod az embert, hogy végig menjen a bűn útján. Azt tapasztaljuk, hogy mindenki, aki nem a te szerinted való úton jár, már itt a földi életben is elnyeri a büntetését önmagában. De megvalljuk, hogy néha értetlenül állunk a történések előtt, mert váratlan a baj, nyomorúság olyan esetekben, amikor hívő lélekkel is azt gondoljuk, hogy ennek nem így kellett volna történnie. Istenünk, kérünk, áldj meg bennünket alázattal, áldj meg bennünket, hogy oly módon tudjunk rád figyelni, hogy elcsendesedünk, lecsendesítjük mindazt, ami kívül és belül zakatol és zúg, és megállva, megnyugodva, te örökké való közelségedbe lépve rád figyelünk. Istenünk, mindannyian vágyjuk ezt a közösséget. Kérünk, így cselekedj a mi életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen.